Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 23. Zsoltár az első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten dicsőítését és nevének segítségül hívását, énekeljük a 797. számú dicséretünket, 797. számú dicséretnek énekeljük 4 versét, a 797. számú dicséretnek az első verse így kezdődik: Ó Ábrahám ura!
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
XXVI. Úrnapja, 69-es kérdés. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten a Szent Keresztségben arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozata javadra szolgál? Krisztus, aki a vízzel való leöntést rendelte, azt ígérte, hogy az ő vére és lelke olyan bizonyosan megtisztít engem lelkem tisztátalanságaitól, azaz minden bűnömtől, amilyen bizonyos az, hogy a víz a test szennyét lemossa. 70. kérdés. Mit jelent az, hogy Krisztus vére és lelke által megtisztított minket? Egyrészt azt jelenti, hogy kegyelemből, Krisztusnak az ő keresztáldozatában értünk kiosztott véréért, Istentől bűnbánatot kaptunk. Másrészt Szentlélek megújított, és Krisztus tagjával szentelt minket, hogy a bűnnek napról napra meghaljunk, és az Istenfélő és feszhetetlen életet éljünk. 71. kérdés. Hol ígérte Krisztus, hogy az ő vére és lelke ugyanolyan bizonyosan megtisztít minket, mint ahogyan a keresztvíz megmos? A keresztség elrendelésekor, amikor így szólt, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hisz és megkereszteltetik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ezt az ígéretet ismételte meg a Szentírás akkor is, amikor a keresztséget az újjászületés fürdőjének és bűneinek lemosásának nevezte.
A Heidelbergi KT meghallgatása után hallgassuk meg kórusunk szolgálatát is.
Halló, így jobban hallanak a kedves testvérek. Tehát megmutatom, hogy mi az, amit énekelni fog a gyülekezet. Annyi lesz csak a szöveg, hogy Szent Élek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Van, aki ismeri ezt az éneket egyébként? Nagyon jó, vannak egy páran. Megmutatom az elejét, az első sorát, ami nyomtatva van. Úgy hangzik, hogy Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. És szerintem ennyit már el is tudunk énekelni rögtön. Mert Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. És a másik erre felel, azt mondja, hogy Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk, mehet. Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Tehát először az van, hogy igen, óhajtunk, aztán erre válaszol az, hogy igen, óhajtunk. Megpróbáljuk a két sort egyben, először megmutatom, és utána jöhet a gyülekezet, jó? Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Jöhet a gyülekezet, és Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Jó. Ez lesz az, amit kétszer is fog énekelni a gyülekezet, sőt, még ismételni is fogja. Tehát a legelején, amikor énekel a kórus, akkor négyszer fog elhangozni az, hogy Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, és mindannyian fogunk énekelni. Majd a legvégén, amikor megint kifordulok a gyülekezethez, akkor is négyszer fog elhangozni, kétszer-kétszer. Tehát ismételni fogjuk azt a két sort, ami oda van írva a legelején is, meg a legvégén is. De most még nem ezzel kezdünk, hanem a másik énekkel. Ez lesz a kórusnak a szolgálata, hogy lesz egy másik ének, és utána pedig kezdjük közösen, majd énekel a kórus, majd bezárjuk közösen.
Oh,
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a Zsoltárok könyvéből, a 121. Zsoltárból így. Zarándok ének. Tekintetem, a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Isten igéjére válaszolva imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk ezen a vasárnapon, hogy eljöhettünk és előtted megállhatunk. Köszönjük neked, hogy hozzád jöhettünk őszintén és tiszta szívvel. Köszönjük, Urunk, hogy mi leborulhatunk előtted, és te nem tekintesz a mi bűneinkre és vétkeinkre, hogy a mi hűtlenségünk ellenére is a tieid vagyunk. Urunk, megvalljuk előtted azt, hogy sokszor nem voltunk méltóak hozzád, nem úgy szerettünk, nem úgy bocsátottunk meg, nem úgy döntöttünk, hogy ez a te dicsőségedre legyen. Hálásak vagyunk, amiért elküldted az Úr Jézust, hogy mindezek ellenére mégis a tieid lehetünk, aki eltörölted a vétkeinket. Urunk Istenünk, te tudod, hogy honnan érkeztünk, tudod, hogy mik azok, amik nehezek az életünkben, mik azok, amelyek megszomorítanak, amelyek kétségeket ébresztenek, ismered a gondolatainkat, és tudod a mi reménységünket. Így jövünk hozzád, Urunk, hiszen a te kezedben kegyelem van, irgalom van, szeretet van, amit kijelentettél. És mi oda járulhatunk te eléd, a te kegyelmedhez, aki megtartó és örökké való Isten vagy. Így kérünk, hogy áld meg a mostani Isten tiszteletünket, hadd hívjunk segítségül imádságban, szólíts meg a te igédben mindannyiunkat. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve imádkozzunk, és közben a gyermekek számára van lehetőség a gyerek Isten tiszteletre menni. Azon az ajtón majd, ahogy elkezdjük az éneket. A 312-es számú éneket énekeljük, első és második verseit. Uram, a te igéd nekem, így kezdődik.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, a 121. Zsoltárban, amiből most újra olvasom az 5. verset, az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztustól. Mostani igénk egy zsoltár, a Zsoltárok könyvének egy része, mégpedig egy zarándok ének, egy zarándok zsoltár. A zsoltárok eredetileg énekek voltak, most mondhatná valaki, hogy most is azok, igaz is, de azért nem rohanjunk ennyire. Szóval a zsoltárok eredetileg énekek voltak, amit Izrael népe énekelt. Az idők folyamán ezeknek az eredeti dallama nem maradt meg, nem ismerjük azt, hogy hogyan énekelték akkor, a szöveg viszont megmaradt, és a szöveg belekerül akkor, amikor az ószövetségi kánon lezárul, az ószövetségbe Zsoltárok könyve néven a bölcsesség irodalomnak, vagy hát a tanítói résznek a egyik tagjaként. A Zsoltárok könyve a mi Bibliánk felosztása szerint 150 részből áll, ez 150 Zsoltár. Olyan énekek, amelyek imádságok, hol személyes, hol közösségi, sok van benne Dávid Zsoltárai közül. Ugye Dávid az a pásztor király, aki eredetileg pásztor volt, és aztán ott, ahogy énekelt, ahogy ott dalokat szerzett, aztán Sault, az akkori királyt segítette, támogatta, hogy akkor, amikor rossz hangulata volt, akkor az énekekkel felvidítsa, és segítsen neki. Később pedig, bár közben királlyá kenték, nem lázadt fel Saul ellen, Saul volt az, aki szembeszállt vele és üldözte, és amikor Saul elesett egy csatában, akkor ő maga lett a király, és hát az énekek, illetve hát ezek, amiket ő szerzett, ezek megmaradtak. Nagyot lépünk előre, mi a zsoltárokat az énekes könyvből ismerjük, és ennek is megvan a története. Ennek a 150 zsoltárnak az a neve, hogy Genfi Zsoltár. Ezek a Genfi Zsoltárok. Vannak zsoltár parafrázisok az énekes könyvben, olyanok, amik nem genfi zsoltárok, hanem magyar zsoltárok, mondhatnánk így is, de itt kifejezetten most a genfi zsoltárokról beszélünk. Az történik ugyanis, hogy Genf, mindenki tudja, Calvin János, a francia származású reformátornak a ténykedési helye, ahol felvetődik az igény arra, hogy a gyülekezet is énekeljen. Ugye a középkorban, vagy korábban gyakran a gyülekezet nem feltétlenül énekelt énekeket a templomban, hanem ott a kórus, a Gregorián, tehát az is nagyon szép, csak nem gyülekezetnek való igazából, azt énekelte. De mit énekeljenek? És hát Calvinnak volt az ötlete, hogy akkor legyenek zsoltárok. Igen, ám csak, hogy a zsoltárok egyrészt nem franciául voltak, mert hogy ők ott franciául beszéltek, másrészt pedig nem volt dallamuk. Úgyhogy francia nyelven szedték ezeket a zsoltárokat versekbe, Marot Kelemen és Béza Tódor, magyarosan mondom a nevüket, ők nem így ismerték magukat, írták ezeket versekbe, és aztán pedig megpróbálom jól kimondani a zenét, Goodimel és Bourgeois nevű emberek szerezték hozzá. Ezek a dallamok, ezek a genfi dallamok, és akkor jön egy érdekes helyzet, van nekünk egy híres reformátorunk, Szenci Molnár Albert, aki még ott van Vizsolyba 1590-ben, és segíti Károli Gáspárt, amikor fordítják a Bibliát, mondják is, hogy esetleg ő volt az, aki Gönc, ugye ott volt Károli Gáspár, és Vizsoly között vitte a kefe lenyomatokat, azokat a kinyomtatott részeket, amiket újra kellett nézni, hogy jól, nem jó, van-e benne hiba, és akkor javítgatták, szóval ebben részt vett, és utána sokszor volt külföldön, és külföldön élt, és ott is a reformációt szolgálta, És ő az, aki találkozik ezekkel a dallamokkal, és beleszeret, szerintem, meg ezekkel a zsoltárokkal, és lefordítja magyar nyelvre. 1607-ben adták ki a 150 zsoltárt magyarul, magyar nyelven, eredeti dallammal. Nem egyszerű fordításról van szó, hiszen egyszerre kellett tekintettel lennie a zsoltárok eredeti szövegére, bibliai, egyszerre arra, amit franciául állt rendelkezésre, és ugye nyilván a francia nyelvről lefordítva a szótagszámok nem mindig jöttek ki, és egy komoly műfordítás jön létre, ezek a zsoltárok, amit 1607 óta mi egyfolytában énekeljük. Így is indítottuk ezt az istentiszteletet a 23. zsoltárral. Sokszor úgy érezzük már, hogy ezek a zsoltárok, ezek a mieink, ezek a mi történetünknek a részei. Talán a legismertebb zsoltár, amit hát református himnusznak is szokták mondani, a 90. zsoltár, talán mindenki számára ismerős, te benned biztunk elejétől fogva. És nekünk egyébként is, ugye Szenci Molnár Albert, ott a Bibliát ide tettem, oda fordítottam a gyülekezet felé, hátha a gerincét, hátha látható volt. Ugye ez a Hanaui Biblia, amit 1608-ban adtak ki. Az 1590-ben megjelent Károli fordítás Vizsói Bibliának az első javított kiadása, ugye mindig volt egy kis javítás benne, 1608-ban kiadva, és ez annak a Bibliának a hasonmás kiadása itt előttünk. Hát ennyit a genfi zsoltárokról, és most akkor kanyarodjunk vissza a szövegünkhöz, a 121. zsoltár. A 121. zsoltár úgy, mint a körülötte levő zsoltárok is, jó néhányan zarándok ének. Nagy egyik kedvenc zsoltárom is ez a zsoltár, hát mondjuk sok kedvencem van, ezt mindig elmondom, bármi kerül elő, hogy ez a kedvencem, ez igaz, de az, hogy zarándok ének, ez egy érdekes helyzet, mert ugye mi reformátusok aránylag keveset zarándokolunk, bár vannak, akik szeretnék ezt újra behozni, ezt a gondolatot református részről is, de én azt gondolom, hogy annak az értelmében, ahogyan a nagyobbik egyház, akik ezt használják, mi nem fogjuk tudni használni, kicsit félrevezető ez a zarándoklat, hiszen a zarándoklatnak van valami, ha jól tudom, valami üdvösségszerző, segítő tulajdonsága is arra felé, nekünk meg nincs, ezt az így mondom, hogy az nincs, mert nekünk az üdvösség egyedül a Jézus Krisztusnak az áldozatában van, mi ezt így hisszük a Biblia alapján. Ettől függetlenül mi szeretünk kirándulni, mi csillaghegyiek is, jó sokat kirándultunk, sok szép helyeken, és olyan helyeken is, amik a református vagy a keresztjén hagyományainkhoz, vagy a magyar történelmünkhöz kapcsolódó helyek voltak. Egyfajta zarándoklat, de nem abban az értelmében, ahogyan azt általánosságban használják. Zarándok ének, mi volt az értelme mindennek? Izraelben még a babiloni fogság után is csak egyetlen templom volt. Ugye ez az a templom, ami eredetileg Dávid kezd el építeni, és Salamon építi meg több mint 3000 évvel ezelőtt, vagy körülbelül 3000 évvel ezelőtt. Aztán utána a babiloni fogság elején lerombolják a templomot a babiloniak, egy nagy birodalom, és amikor visszatérnek, akkor 538-ban, Krisztus előtt elkezdik újjáépíteni ezt a templomot, és amikor elkészül, akkor használják. Mitől más a templom, mint a babiloni fogság után kialakuló zsinagóga rendszer, vagy ilyen gyülekezeti házak? Abban más, hogy amíg a zsinagógában, a gyülekezeti házban valami hasonló történik, mint itt a templomban, Isten dicsőítése, imádság, felolvasása az igének, nyilván az Ószövetségnek, amit mi így nevezünk, és annak a magyarázata, és ugye ez a, ott a közösség megélése így, addig a templomban, a jeruzsálemi templomban ilyenek is, de áldozat bemutatása is történik. Udvarok vannak, csarnokok vannak, akik velünk voltak, hát a gyerekek a hittanos héten, elmentünk a Biblia múzeumba, úgy megtetszett, lehet, hogy a nagyoknak is el kéne menni, a felnőtteknek is, nem csak bibliák vannak ott, hanem sok-sok olyan dolog, ami segít nekünk jobban megérteni a Biblia világát és korszakát. Például van egy templom makett is, ami keresztül láthatjuk. Az a templom már a Heródes által újjáépített templom, tehát az, ami Jézus korában volt, bár ugyanazon a helyen, de mégiscsak egyfajta segítséget vagy kapaszkodót jelenthet. Nagy ünnepeken elindultak, ha csak tehették, Jeruzsálembe, hogy együtt ünnepeljenek a templomban. Tehát nem arról van szó, hogy évente háromszor mentek templomba, a Jeruzsálembiba mentek akkor, ugye Jézus korában is a zsinagógába mentek, olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus szombatnapon, ugye a zsidók ekkor mentek, szokása szerint elment a zsinagógába. Tehát Jézus megtartotta ezt a rendet, és szombatnapon elment a zsinagógába, de ő is ment az ünnepre, egy ilyen zsidó húsvéti ünnepre érkezik éppen akkor, amikor elfogják, és aztán koholt vádak alapján kivégzik. Szóval a zsoltárokat akkor énekelték, mikor a templomba mentek, talán az úton is, talán a megérkezéskor, a régi fordítás szerint, Károli, grádicsok énekének is nevezik, ahogyan mennek közelebb a templomhoz, ezt fejezi ki. Amíg mentek, ugye egyik ilyen menetellen történik, a 12 éves Jézus elvész, mert hogy hát sokan mennek együtt, gyalog, beszélgetnek, mindenki együtt, ki ezzel, ki azzal, és közben kiderül, hogy Jézus, amikor hazafelé mennek, nincs is velük. Egy zarándok ének ez a mostani, és azért is tetszik, mert kicsit olyan ez a zarándok ének, mint a zarándoklat, mint a mi életünk. Hogy elindulunk valahonnan, és hiszünk benne, hogy megérkezünk valahová. Ilyen jó lenne úgy hinni, ahogyan ők, hogy Jeruzsálembe érkeznek, az Úrhoz mennek. Hogy megyünk az életen át, vannak veszélyek, vannak nehézségek, vannak terhek, vannak örömök, és hogy megérkezni az Úrhoz. Azzal a reménységgel mennek, hogy az Úrhoz érkeznek meg. A zsoltárunk úgy kezdődik, tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem. Egy megállapítás és egy kérdés. Ez egy költői kérdésnek tűnik, bár van rá válasz is. Honnan jön az én segítségem? Megint kicsit hadd térjek vissza, hogyha a Károli Bibliát lapozzuk fel, ott még úgy írják, hogy tekintetem a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Mert akkor úgy értelmezték ezt a szöveget, hogy az ember felemeri a tekintetét, hogy a hegyek azok magasabban vannak, sőt már ha itt kimegyünk, még a Rókahegy is, én ide látok innen, oda látok, magasabban van, fel kell emelni, és ugye Isten mindig úgy gondoljuk, hogy onnan felülről jön, hogy onnan felülről van a segítség, onnan felülről van az áldás. Van, aki így is imádkozik, hogy felemeli a kezét, mi így szoktunk, de ettől függetlenül értjük, hogy arra gondoltak az első fordítók, hogy onnan felülről jön, ha felemelem a szememet. És ez igaz is ebben a tekintetben, vagy egy jó gondolat, de itt egy kicsit mást jelent. Ahogy mennek Jeruzsálem felé, kicsit más vidék, hát nem egy Hortobágy, hanem inkább mindenféle hegyek vannak össze-vissza, és hogy mentek a völgyekbe, és felemelik a tekintetüket a hegyekre, és mi van a hegyeken? A hegyeken klasszikusan a pogány áldozó halmok vannak. Azok, amikor a pogány bálványoknak mutattak be imádságokat. Izraelnek egy óriási kísértése volt a pogányság. Azt, hogy hiába mondja az Isten a 10 parancsolatban, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, ennek ellenére Izrael mindig odafordul, vagy egy része a bálványokhoz, az idegen istenekhez, és Isten ezt nem szívleli. Itt is így van, tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Vajon a pogány bálványok azok, akik segítenek? Talán nek a világnak a gondolatai azok, amik segítenek? Talán azok a dolgok, amik az emberi kéz csinálmányai és gondolatai lehetnek segítségemre? Honnan jön az én segítségem? Azt gondolom, hogy örök kérdés az, amit feltesz a zsoltáríró. Honnan jön a segítségem? Innen, onnan, amonnan. Az embernek ott van a vágy a szívében, hogy valami módon a transzcendenssel találkozzon. Hogy ne csak annyi legyen, amennyi itt van az életünkben. Sokféle út van. Sokféle út van, ahogy ide eljutunk. Olyan csodálatos dolog, hogyha Isten szent lelke megérint bennünket, és eljutunk oda, hogy felismerjük az Urat. Hogyha felismerjük az Úr Jézust. Hogy felismerjük, hogy mi oda tartozunk hozzá, és mindig is hozzá tartoztunk. De nem mindig sikerül. Mennyi minden van, amiben félre lehet csúszni ebben a világban. Isten helyett bálványokat, Isten helyett emberi gondolatokhoz kapcsolódni, Isten helyett valami Isten pótlékot találni ebben a világban. És tele van ilyen pótlékokkal. Legnagyobb részt üzleti vállalkozásokban. Legalább jól meg kell érte fizetni. Bizonyos spirituális alkalmak, találkozások. Mindenféle olyan dolog, amely azt ígéri, hogy boldogok leszünk, hogy megértjük az életnek az értelmét. Én nem mondom, hogy ez valamire nem jó, de arra biztosan nem, hogy üdvösségünk legyen. Arra biztosan nem jó. Arra csak egyetlen út van, hogyha az Urat követjük. Akkor, amikor elfordul Izrael népe az Istentől, amikor nem az ő kijelentéséhez ragaszkodik, akkor annak mindig megvan a maga következménye. Megvan minden útnak a következménye. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ugye értjük ebben is, ha az Urat követjük, ha hozzá tartozunk, akkor az Atyához jutunk. De ha bármi mást követünk, az nem az Atyához vezet. Az nem az örök életre, az nem az üdvösségre vezet. Ezzel tisztába kell lennünk. És itt most a bármi más, mindenféle olyan dolog, ami nem Istennek tetsző, nem Isten akarata szerint való az embernek az életében. Honnan jön a segítség? Tehát egyáltalán szükségünk van segítségre? Sokszor úgy tűnik, nem. Fiatalok vagyunk, erősek vagyunk, olyanok vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy bármit meg lehet csinálni. Többször hallottam, elmondták nekem is emberek, hogy ezzel a két kezemmel teremtettem meg ezt, én ezzel, nekem nem kellett Isten, ezzel a két kezemmel. És akkor, amikor jön egy váratlan esemény, akkor, amikor mondjuk történelem sodor el mindent, amit az ember megteremtett, volt már erre példa, emlékszem, volt egy olyan felmenőm, aki úgy gondolta, hogy az a biztos, hogyha falun éltek, minél több föld van. Na hát, aztán jött a TS. Szóval hiába gondolta ezt, mert aztán mégse számított, mégse lett. Mindent el lehet veszíteni. És jöhet egy olyan helyzet, amikor az ember úgy érzi, hogy ő magának elég, aztán kiderül, hogy nem. Egyrészt, mert csalódhat a másik emberben, jöhet valami betegség, amire nem számítunk, jöhet olyan megpróbáltatás, ami nincs emberi kapcsolatokban, de olyan is jöhet, hogy saját magamban csalódok. Nem jártatok még itt, testvérek? Elgondoltam magamról valamit, erős vagyok. Hát én ezt tudom, ez megy. Aztán kiderül, amikor visszagondolok, amikor az Isten előtt kell megállnom, hogy nem beképzelt voltál. Nem így van. Egyáltalán nem ez a helyzet. Honnan jön a segítségem? Akár hogyan jutunk el ide? Akár honnan érkezünk ide? Honnan jön a segítségünk? Nem vagyunk egyedül, azt mondja az ige. Nem vagyunk egyedül, mert a segítség Istentől jön. Annyira jó ez a válasz. Honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nekem számomra ez a válasz, amit azt gondolom, hogy önmagának ad az, aki ezt felteszi, ez a válasz számomra egy hitvallás. Egy hitvallás, ami egyébként is csodálatosan tündöklik, hiszen mennyivel előtte mondja el, segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta, mennyivel előtte mondja el azt, hát vagy 500 évvel azelőtt, hogy megszületik az Úr Jézus, hogy az Isten emberré lett. Nekünk már könnyű. Hát a mi helyzetünk teljesen más. Ők még, nekik csak ígéret volt a megváltó, nekünk meg valóság. Ők még csak reménykedhettek abba, hogy az Atya elküldi a fiút ebbe a világba. Mi meg már tudjuk, mi meg már ismerjük az egész kijelentést. Ott van leírva, az első szemtanúk leírták. Hát nekünk már könnyű, nem? Nekünk már egyszerű bízni abban, hogy az Úrtól jön a segítség. Ő még egy kicsit másra figyel. Azt mondja, aki az eget és a földet alkotta. A mindenható Isten. Hogyha valaki nem tudná, hogy ki az az Úr, hogy kire gondol, akkor tisztázzuk, ő a mindenható. Ő alkotta ezt a világot. Ő mindent, amikor azt mondja, hogy eget, földet, ugye így kezdődik a teremtés történet. Hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ebben benne van minden, az egész világ. Isten alkotta, az ő keze munkája. És nem csak annyit jelent, hogy az ő keze munkája, hanem az ő tulajdona ez a világ. Ez Istennek a tulajdona. Ez nem a mi tulajdonunk, ez nem a miénk, semmi nem a miénk, még az életünk se a miénk. Minden Istennek a tulajdona. Ez az egész világ. És nekünk úgy kell benne élni, akkor élünk helyesen, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Sőt, emelt szint, én is az Isten tulajdona vagyok, hogyha idáig eljutunk. Heidelbergi K.T. első kérdése erről szól, hogy úgy megszabadított a bűn rabságából, hogy most már az övé vagyok, most már az ő tulajdona vagyok. Ez az egész világ az ő tulajdona, én is az vagyok, de hogyha nem tudom, ha ezt nem fogadom el, hogyha nem ragaszkodok hozzá, akkor mégiscsak kívül maradok az Istennek a kegyelmén. Honnan jön a segítség? Előbb-utóbb mindenki eljut odáig, hogy segítség kell. Van egy ilyen kifejezés, ez a jaj, Istenem, hát a legtöbbször ezt úgy használjuk, ahogy nem kellene. Mert hogyha ez csak egy szófordulat, akkor megsértjük vele a tíz parancsolatnak azt a szabályát, hogy hiába nevet fel az Istennek a nevét. Le lehet róla szokni, meg kell próbálni leszokni róla, de egyébként meg azért mégiscsak az a jó, hogyha amikor meg kell, akkor segítségül tudjuk őt hívni. Segítségem az Úrtól jön. Micsoda kegyelem lehet őt segítségül hívni. Hogy van olyan Isten, akinek fontos az életünk. Van olyan Isten, akinek fontosak a mindennapjaink. Aki elé oda vihetem a gondjaimat, félelmemet, nehézségemet, betegségemet. Mindazt, amit egyedül nem lehet megoldani. Vagy lehet, hogy lehet, de erő kell hozzá. Ő az, aki az eget és a földet alkotta, a mindenható Isten. És mi hozzá tartozunk, és mi az ő gyermekei lehetünk ebben a világban. Ez egy hitvallás. Azt mondja, segítségem az Úrtól jön. Azt mondják némelyek, hogy ez a Zsoltár akkor hangzik el, amikor mennek a templomba, és az első válasz, segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta, még a zarándok útra menőnek a válasza. Utána viszont, mivel egyes szám harmadik szemében van már a pap válaszolja. Én sose így gondoltam, megmondom őszintén. Nekem úgy tűnik, mintha önmagát biztatná az, aki ezt mondja. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szunnyad az, aki védelmez téged. Ez egy irodalmi fordulat számomra, egy stílusbeli fordulat, ami azt mondja, hogy magamat biztatom. Neked mondom magamnak, neked mondom, hogy figyelj Istenre, hogy vedd komolyan Istennek a szavát. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Nem tudom, hogy ismerős-e, biztos ismerős, az első imádság, amit megtanultam még a nagymamámtól, az ugye úgy hangzik, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tied nyitva, atyám, ideig akarom csak mondani. Ugye az a hit, hogy Isten nem szunnyad, nem alszik. Hogyha én alszom is, és nem tudom, mi történik, ő ott van, számára fontos vagyok. Nem szunnyad, nem alszik, Izrael őrizője. Izrael most itt az új Izrael, az új szövetség, ez nekünk szól. Azt mondja, hogy Isten folytonosan rajtunk tartja a szemét. Nem azért tartja rajtunk a szemét, hogy nehogy valami rosszat csinálj, nehogy valami olyat csináljál, ami rossz, amiben mindig rád szólni akarok. Rajtunk tartja a szemét, mert őriz, mert meg akar őrizni. Hát a magunktól is néha, a gonosztól is. Meg akar őrizni attól, hogy rosszat tegyünk, attól is meg akar őrizni. Nem szunnyad, védelmez, nem alszik, aki védelmezi Izraelt. Az nem fordulhat elő, hogy ő nem figyel oda. Ugye van egy ilyen, mert ő élő Isten, van egy ilyen történet a Bibliában, amikor Illés prófétát elhívja az Isten, hogy a Baállal, a bálványokkal szálljon szembe. És egyszer már hát a történet vége felé a Karmel hegyen, a sok üldöztetés után végül egy próbára kerül sor. Ki hívja a Baál papokat egy próbára? Azt mondja, hogy ti is kaptok egy bikát, meg én is kapok egy bikát, daraboljuk fel, építsünk oltárt, és imádkozzunk azért, hogy a mi kinek-kinek az Istene gyújtsa meg az oltárt. Hát imádkoznak a Baál papok, nem jutnak semmire. És akkor elkezd gunyolódni Illés, ugye legszebb öröm a kár öröm, elkezd gunyolódni Illés, hogy Hát hangosabban, lehet, hogy elaludt és nem hallja, lehet, hogy a dolgát végzi, és azért nem hallja. De a Baál papoknak nem jön össze, hogy meggyulladjon. De az Úr, nem szunnyad, meggyújtja ezt az oltárt, és igazságot szolgáltat az ő nevének, és megerősíti Illésnek a bizonyságtételét. Érdekes történet, nem mondjuk most tovább, érdemes elolvasni. És az Úr nem alszik. Ő mindig odafigyel ránk. Mindig fontos volt az ő népe. Mindig fontos volt, ami történik. Azt mondja, az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Ő az, aki ott van melletted. Ő az, akire számíthatsz, védelmez téged, nem hagy magára. És micsoda kegyelem, hogy mi akkor is összekulcsolhatjuk a kezünket, hogyha gondban vagyunk, ha nehézségben vagyunk. Akkor is hívhatjuk őt segítségül. És ez a segítségül hívás az, amiben Istennel kapcsolatba tudunk lépni, mert ő keresi a velünk való kapcsolatot. Az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Van oltalmazód. Persze, nyilván mondtam, aki nagyon fiatal, aki úgy érzi, hogy ereje teljében van, azt tudja, hogy azt hiszi, mindenre képes. De igazából korán sem így van. Meg kell tapasztalnia előbb-utóbb mindenkinek a korlátokat, és azt, hogy mennyire alárendelt a helyzetünk, bár megvan a magunk feladata. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Itt nem, ugye, mit ártana a nap, hát most tudjuk, most árt, ha nagyon süt, azért árt, milyen jó, hogy itt nem süt most éppen, de mit árthatna a hold? Itt a akkori istenségekről van szó, akiket az akkori vallások Istennek tekintettek, a napot és a holdat, és ezek olyan bosszúálló istenek voltak, akik rosszat akartak az embernek bizonyos helyzetekben, és azt mondja Isten, hogy ezek mármint nem létezők voltak, de az akkori hiedelem szerint, azt mondja, ezek nem árthatnak neked. És egy kicsit azt is látjuk, hogy azt mondja Isten, hogy nem árthat neked az okkultizmus. Nem árthat neked az, amikor valaki szellemekkel, meg mindenféle istentelenségekkel, meg ördöggel cimborál. Neked nem árthat. Neked nem árthatnak ezek a dolgok, van, akinek árthatnak, de akik hisznek az Úrban, azoknak nem árthatnak. Ő megtart bennünket. Megtart ezekkel szemben is. Megőriz bennünket, hogyha hittel mellette állunk. Nekünk védelmezőnk van, és az a védelmező, az mindig ott áll mellettünk. Megőriz téged minden bajtól, megőrzi életed. Hát olyan jó lenne, hogyha mindig úgy lenne, hogy igazából a hívő embernek semmi baja nem történhetne. Egy sikertörténet lenne az élete. Azt hiszem, egy kicsit elbíznánk magunkat, nem? Ha mindig minden sikerülne, mindig minden olyan lenne. Idő múlva azt gondolnánk, hogy ez a mi érdemünk. Hát mi jól csináltuk, nem? Elértem valamit, az én sikerem, megdicsérem magam. Létrehoztam valamit, az én sikerem, megdicsérem magam. Építettem valamit, az én sikerem. Van jó kapcsolatom, az én sikerem. A családom sikeres, az én sikerem. Én hoztam össze. Nem gondolom, hogy azért lenne mindez, ami nehézség az életünkben, hogy ettől megkíméljen, de az életünk ilyen, hogy sok minden nehézség is lehet benne. Sok minden olyan, amelyben nagyon is szükségünk van Istenre. Bizony, hányan fordultunk Istenhez, hányan fordultunk újra Istenhez a bajban, a megpróbáltatásban. Hányan találtunk rá az ő könyörületes szeretetére akkor, amikor elesettek, elveszettek, reménytelenek voltunk. De jó volt akkor megragadni Isten kinyújtott kezét. De jó volt akkor az ő biztatását, az ő szeretetét megérezni. De jó volt akkor tudni, hogy nem vagyok egyedül, hogy van Istenem. Hogy ez az Isten olyan, akinek fontos vagyok, aki elküldte értem az Úr Jézust, aki azért küldte el, hogy az övé legyek, hogy megszerezzen, hogy kiragadjon engem a bűn rabságából, és megtartson az ő szeretetében. Hányszor volt jó mindezt megtapasztalni, hogy megőrzött az Úr, hogy nem hagyott elveszni. Mert ez a megőrzés nem csak arra vonatkozik, hogy de jó, hogyha nehézségek vannak, hozzá mehetünk, támaszt találhatunk, hanem abból is vonatkozik, hogy nem fogunk elveszni. Mert az Úr Jézus azért jött, hogy megkeresse, és megtalálja, és megtartsa azt, aki elveszett. Ő az elveszetteket keresi, ahogyan a pásztor keresi az elveszett bárányt, hogyha elkóborol a nyájtól, úgy keres bennünket az Úr Jézus. Mert nélküle, ha nem az övéi vagyunk, ha nem az ő tulajdonai vagyunk, elveszettek vagyunk. Elveszettek vagyunk az Isten számára, elveszettek vagyunk akkor az Isten nélküli életben, elveszettek vagyunk, és nem ott van az életünk, ahol lenni kell. Amikor azt mondja, hogy megőrzi az életedet, ezt jelenti. Nem hagyja, hogy újra elveszél. Nem hagyja, hogy elkóboroljál. Nem hagyja, hogy nélküle éljük az életünket. Mert fájna nekünk az ő hiánya. Fájna, hogyha mással kéne pótolni, és neki is. Fontos számára az életünk. Megőriz az Úr jártottban, keltetben, most és mindenkor. Azt mondják, hogy ez a jártottban, keltetben, ugye magyarul azt jelenti, akárhová megyünk, de eredetileg azt is jelenti, hogyha valamibe belefogunk. Hogyha munkába kezdünk, hogyha hivatást vállalunk, hogyha valami olyat teszünk, ami emberileg egy fontos dolog az életünkben, valami olyat kezdünk el. Azt mondja, megőriz, kimeneteletben, bemeneteletben. Akkor is, a hétköznapokban is számíthatunk rá. Van egy ilyen Istenünk, aki az Úr Jézus Krisztusban eljött közénk, emberré lett, hívott, megragadott, hogy őt kövessük. Mi pedig ünnepelhetjük őt, dicsőíthetjük, és igen, mondhatunk neki újra és újra az ő hívására, az ő kegyelmére, és az ő megtartó szeretetére. Tegyük ezt. Ámen. Válaszoljunk a igére és Isten szavára a 449. dicséret első és második versét énekeljük, már az áldásra is készülve, még arrébb lesz, 449. dicséret, első-második verse, az első vers így kezdődik, Jézus vigasságom. Második verset is énekeljük el. Pedig helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kérésünket egyenként az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, és felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, köszönjük zsoltáros bizonyságtételét, és köszönjük a te biztatásodat, amelyben emlékeztettél bennünket arra, hogy te vagy ennek a világnak az ura, te vagy az, akinek minden a kezében van. És köszönjük, hogy hívsz bennünket, hogy mi is a te kezedben legyünk, hogy örökké ott is maradjunk. Urunk, köszönjük ezt a hívást, ami hangzik Krisztus tanúi által szerteszét a világban lassan 2000 éve. És köszönjük, hogy minket is megszólítottál, mi is meghallhattuk a hangodat, hogy megérthettük, minden értünk is történt. Értünk jött el az Úr Jézus, értünk szenvedett, értünk támadt fel, értünk küldte el a tanítványokat, hogy minket is tanítvánnyá tegyen. Urunk, bocsásd meg, amikor mi kifogásokat keresünk a te hívásodra, miközben az örök élettel akarsz megajándékozni, miközben a te néped között akarsz megtartani, nekünk vannak kifogásaink. Köszönjük, hogy olyan könyörülő Isten vagy, hogy még ezt is elnézted nekünk. Köszönjük, Urunk, az áldásaidat. Köszönjük, hogy olyan sok minden van az életben, amivel kedvezel nekünk. Köszönjük neked mindazt, amit nekünk adtál. Köszönjük az örömöt, köszönjük a szép emlékeket, köszönjük az emberi együttléteket, és különösen is köszönjük a pillanatokat, Urunk, amikor a te igéd a Szentlélek által megnyílik nekünk, és érteni kezdjük, és megérint bennünket, és hív minket, hogy melletted maradjunk, hogy rád figyeljünk, hogy elfogadjuk a te ajándékaidat a te kezedből. Köszönjük, Urunk, az elmúlt hetet. Köszönjük, hogy a hittanos héten is velünk voltál, tanítottál, hogyan tudsz működni a történelemben, hogyan tudod mozgatni egy népnek és egy embernek az életét. Hogy mindennek van valami célja a te kezedben. Urunk, segíts, hogy mi is felismerjük, hogy a te célod micsoda a mi életünkkel. Mire akarsz használni minket a te országodban, a te országod építésében, a te gyülekezetedben. Kérünk, hogy add a te szent lelkednek az útmutatását mindehez. Urunk, valóban így van, úgy, ahogyan hallottuk, mi is felemeljük a tekintetünket, sokszor kérdezzük, honnan jön a mi segítségünk. És hová is mehetnénk, mi is mondjuk Péterrel együtt, Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Urunk, köszönjük neked, hogy mi ezt az örök élet beszédét meghallottuk, köszönjük, hogy a szent lelked által munkálod az elfogadást az életünkben. Ezzel a hittel jövünk és könyörgünk önmagunkért. Add meg nekünk, hogy növekedjünk a kegyelemben, hogy legyen erősebb a hitünk, hogy a nehézségek ne eltávolítsanak tőled, és az sem, ha nincsen nehézség, hanem közelebb kerüljünk, hogy jobban értsünk, hogy a te szereteted szétáradjon az életünkben, és megerősítsen bennünket. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, betegeinkért. Mindazokért, akik a betegségnek a terhét hordozzák. Köszönjük, hogy hozhatjuk őket is eléd. Leborulhatunk előtted, és könyöröghetünk érted. Urunk, csak a te kezedbe tudjuk tenni a betegeinket, önmagunkat, szeretteinket, másokat, hiszen nincsen más segítség ezen a földön. De köszönjük, hogy az egész életünket oda tehetjük a kezedbe, a te megtartó, örökkévaló szeretetedbe. Így, Urunk, könyörgünk emberi kapcsolatainkért. Ott, ahol döccenő van, ott, ahol szeretetlenség van, ott, ahol bántás van, ott, ahol valahogy nem rendeződnek úgy a dolgok, hogy békességünk legyen. Segíts békességet szerezni. Urunk, te vagy a békességnek a fejedelme. És imádkozunk nem csak a magunk békességéért, nem csak a gyülekezet békességéért, hanem könyörgünk a békéért is. Imádkozunk azért, Urunk, szüntelenül könyörgünk, hogy a háború véget érjen, és a szörnyűségek után a béke és a gyógyulás következhessen. Hadd hozzuk eléd, Urunk, hadd könyörögjünk különösen is a szomszéd országban dúló háború miatt, és a kárpátaljai magyarok sorsa miatt. Légy kegyelmes hozzánk, és ne szűnjél meg a te segítségeddel jelen lenni a mi életünkben. Hallgass meg a könyörgésünket, amikor imádkozunk gyülekezetünkért, imádkozunk református egyházunkért, keresztény gyülekezetekért és keresztény egyházakért, egyházunk és népünk vezetőiért. Légy kegyelmes hozzánk, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztusért. Ámen. Testvérek, együtt fennhangon is imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, persejpénzt, átutalással érkezett persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást és a hittanos hétre érkezett külön támogatásokat is. Isten tiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük. Ez 8 vers ugyan, de nem olyan hosszú versek, és azt követően pedig majd az áldás és a himnusz, nemzeti imádságunk következik. A 184. dicséret így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják, nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.